Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1990-es műsorát, amelyben Dolnai Klári színművész beszél sikereiről, bánatairól, reményeiről, életéről. A riporter Demján László.
Belibbentem a porondra, ezüst köpenyben, rózsacín trikóban, kék parókában. Meghajtottam magam, elkezdtem énekelni a szám, férjemnek hegedűn kísért. Ha felkel a nap és az égen ragyog, ne kérdezd miért, én boldog vagyok. Könnyű a lelkem, a felhőkbe száll, bolondos szívem egy csodára vár. Ne kérdezd tőlem, hisz én sem tudom, miért oly vidám az én kis dalom. Félek, kiderül, ha meggondolom, hogy nincs is rá semmi fokom. Mert a boldogság az egész más eset, a boldogság, ha érzed, hogy a közönség szeret. Ó, a boldogság az igazi nagy siker, amíg élsz, a tapsot nem felejted el. Hajnali szellő egy titkot susog, ne kérdezd, miért én boldog vagyok. Vidáman ébred a nyíló virág, zengi az erdő a hajnal szavát. Ne kérdezd tőlem, hisz én sem tudom, miért oly vidám az én kis dalom. Félek, kiderül, ha meggondolom, hogy nincs is rá semmi okom. Mert a boldogság az egész más eset. A boldogság, ha érzed, hogy a közönség szeret. Ó, a boldogság az igazi nagy siker. Amíg élsz, a tapsot nem felejted el. Mert a boldogság egy hálás jó szeret. A boldogság, ha érzed, hogy a közönség szeret. Ó, a boldogság az igazi nagy siker. Amíg élsz, a tapsot nem felejtettem.
A 19. században sűrűn használták, és Erdélyben, ahol nem régen jártam, Csíkszeredán, Székelyföldön, ma is rangos kifejezés a nagyasszony. Klárika, ha megengedi, én is itt titulálnám magát. Klárikának szólítom, de a titulus a nagyasszony. A szakma nagyasszonya. És a kifejezés sem nem jelent társadalmi rangot, sem nem valamiféle fizikai vagy tartásbeli különbözőséget. Egyszerűen és nagyszerűen a szakma nagyasszonyát jelenti. Klárika lelkében és tartásában nagyon fiatal. Sok-sok tapasztalattal, amiről beszélgetni már csak azért is hasznos, mert ezekből tanulhat az utókor. És ha feltételes módot használtam, akkor az hiba volt. Nem tanulhat, tanulnia kell. Ez parancsszó. A magyar színjátszás abban a kivételes helyzetben van, hogy nagyasszonya, Tolnai Klári, múltból vett tapasztalatait ma és holnap után, és még nagyon-nagyon soká személyesen veheti át. Ez kincs. A közkincs, és mint minden kincsel elővigyázattal és tisztelettel kell bánni. Klárika, meséljen, hogy kezdte. Nehéz volt, milyen volt az a híres Vígszínház, ahova fél gyermekként került. Hogy volt?
Hát, ebbe a szóba kötök bele rögtön, hogy nehéz. valami isteni csoda folytán nem volt nehéz a színészi pályám. Én úgy szoktam ezt emlegetni, hogy Isten tenyerén élek, van az a Rodin szobora a szerelmes párral. Mindig oda képzelem egyedül magamat. Valahogy a színpad és színészi pálya nehézségein engem mindig átsegített valami felsőbb hatalom. Ha bajaim voltak az életben, mert hát kinek nincs már a privát életemben, azt például mindig fel tudtam használni bizonyos szerepekbe, tehát az mind kellék gyanánt. Egy csalódás, egy szerelem, egy férjhez menés, egy gyerekszülés, egy mama halála. Tehát amik az élet tragédiái és fordulópontjai, azok csodálatos képenete csak egybehangzottak egy-egy szereppel. Nem akkor rögtön, de esetleg évek múlva jött egy-egy olyan szerep, amiben egyszer csak belém villant, hogy én ezt átéltem. Hát akkor csak egyszerűen vissza kell emlékeznem rá, ki kell nyitni ezt a lelki cipzárat, hogy így mondjam, és aki kiugrik az, hogy aha, akkor bőgtem én egész éjszaka a szerelmi csalódástól, aha, tehát akkor most mutassuk meg ezt színpadon is. Na, ez csak annak az illusztrálására mondtam, hogy a színészi pályám nem volt valahogy nehéz. Hát hogy kezdtem? Úgy kezdtem, hogy apác akartam lenni. Én az angol kisasszonyoknál nevelkedtem, a szüleim odaadtak be, kereskedelmi iskolába. A kereskedelmi érettségi után szegény szülők, ugye szülők olyan ritkán tudják egy gyermek, nem is tudhatják, honnan ismerik egy idegen ember egy gyerek valahogy. A szülőknek azért. Ma se értek se számokhoz, se üzlethez, se semmihez, ami gyakorlatilag...
Örüljön neki.
Igen. De hogy pont ezt találták ki, hogy kereskedelmi iskola, gondolom, hogy úgy gondolkoztak abban az időben, ugye, hogy máma egy úgynevezett úrilánynak is valamit a kezébe pályát kell adni. Tehát majd lehet gépírónő, titkárnő, esetleg elveszi egy gazdag bankigazgató, hogy akkor a filmekben volt, ugye? Tehát gondolom, hogy ezért találták ezt ki, hogy éppen kereskedelmi. Na hát valami rettenetes nehéz. Az egy nehéz korszakom volt, mert se a könyvelést, se nem értettem semmit, mindegy, nagyon-nagyon nehezen leérettségiztem a kereskedelmiből, és akkor a szüleim, akkor voltam 18-19 éves, és akkor a szüleim, mert addig csak vidéki voltam. Nógrád megye, Mohora, egy pici kis falu, nagyon aranyos falu volt, ott nagyon boldog gyerekkorom volt. És hát nem láttam Pestet, és nem láttam kultúrát, nem láttam színházat, operát, nem voltam még koncerten. Tehát semmiféle jó lehet az én szüleim hallatlan, hogy is mondjam, hát nem az, hogy kultúrélet, de hát amit falun zongoránk volt, a bátyám hegedült, én zongoráztam, anyám zongorázott, apám zongorázott, nagynéném, mert egész kis kamara zenekarunk volt, vagy... Visszaemlékszem ilyen estékre, hogy ilyen auer égő lámpa az asztal közepén, és akkor anyám stoppolt zoknikat, meg harisnyákat, én kézi munkáztam, bátyuska faragott valami kis nem tudom mit, és az apám olvasta föl a Toldit a lámpa mellett. Tehát az nem igaz, hogy nem volt kultúr élet, volt. Csak egy ilyen falusi, idillikus. Na és érettségi után úgy döntöttek a szülők, hogy most aztán a kislányt föl kell vinni Pestre, operába, hát egy kicsit lássa, hogy hol él, és stb. És akkor fölhoztak engem, a rokonaim voltak, és vannak ma is, a Bókai család. A volt nagy Bókai gyerekgyógyász professzornak a fia, az író, Bókai János, akinek ma is él a fia nőgyógyász, és annak az unokája megint gyerekgyógyász, ezek a mostani rokonaim itt, és hát fölhoztak úgynevezett bálosztatni, és na hát, akkor voltam életemben először operába, hát elájultam, hát magától az operától, hogy kigyulladt az a rengeteg fény, az az aranyozott páholyok, hát ez teljesen elájultam. Akkor voltam először életemben koncerten a Zeneakadémián. Tehát ők nagyon szépen vittek, hoztak, bálosztattak. Akkor még palóc tájszólásom volt, emlékszem, mert nagyon nehezen szoktam le a palóc, mert nógrádi vagyok tulajdonképpen, és emlékszem, hogy ezeken a bálokon mindig, hát nagyon szép kislány voltam, és állandóan jöttek ezek a festi fiúk, és lekértek egyik a másik, szabad, szabad, szabad. Magát még nem láttuk, kislány, hova való? Nógrádi, mondtam. Hű, az anyád.
Bocsásson meg, hogy csak egy pillanatra közbevágok. A szép kislány voltamra nagyasszony. Nagyon szép ma is.
Hát, már nem mondjad már ilyet.
Így van.
És az így elájultak a tajszólásomtól, a Nógráditól. Na hát aztán elvittek, az egész színészetem valahol ott indult el, hogy elvittek a Víg Színházba. Már nem emlékszem, milyen darab volt. Tulajdonképpen arra sem emlékszem, hogy kik játszottak benne. Talán a Somlay Artúr, Gál Franciska, Darvas Lili. Fogalmam sincs. Én csak ültem, és azt nem is őket néztem annyira, hanem a mellettem ülő közönséget figyeltem, hogy sírnak törülgeti a könnyét. Hogy ez most nevet, hogy ez lődösi a másikat, és lelkes az arca, és valahol egyszer csak igen, mert vissza kell térnem az apácaságomra, az angol kisasszonyoknál is én nagyon jól éreztem magam, és úgy éreztem, hogy nem egy ilyen térdeplő, nem tudom micsoda, apáca akartam lenni, egy ilyen visszavonult cellás apáca, hanem vagy ápoló apáca, vagy tanító apáca, vagy nagyon tetszett nekem ilyen missziós apáca, vagy lambaréne, meg ilyesmi, tudja. És volt egy nagyon-nagyon aranyos parasztlányból született apáca nevelőnőnk, aki mindig velünk volt, aki nagyon szeretett engem, drága Isten áldja, meg Máter Mohácsnak hívták, az mindig azt mondta, nem maradsz te apáca, nem leszel te apáca. Miért olyan rossz vagyok, vagy mi? Nem, azt mondja, valami mocorog benned, valami más leszel. És különben is egy apáca nem mondhatja azt, hogy ez akarok lenni, meg az, ahova küldenek, majd oda mész. Na és itt ezen a Víg Színházi estén azt éreztem, hogy Nini, hát ez semmiben se különbözik tulajdonképpen attól, amire én vágytam, hogy embereket tanítani, vagy ápolni, vagy fölemelni, vagy most már tudom, hogy kinyitni kell. De hát ezt később a hinduizmusból tanultam meg, hogy nyitni kell az embereket, ezt a görcsöt kinyitni, és akkor majd sírnak, meg nevetnek. Én csak ott azt éreztem, hogy ez ugyanaz, mintha apáca lennék. És akkor hazamentünk előadás után, és bejelentettem a Bókai családnak, tudni kell, hogy én egy olyan szégyellős, untám kislány voltam, hogy például az önképzőkörön nem tudtam egy verset elmondani, belesülés és bőgés nélkül. És akkor én azt mondtam, hogy én szeretnék színész, akkor az egész család először röhögött, majd elájult, meg mit képzelsz, te kis hülye, nem elég, hogy szép a pofikád, mit képzelsz, tehát ez nem úgy megy, meg nem így megy, meg szó se lehet róla, a szegény apád a sírjába forog, ha ezt hallanám, de nagyon kikaptam ezért az egész ötletért, és hát megint csak azt tudom mondani, hogy az Isten nem engedte, hogy ne. Bátorságot kaptam ahhoz, hogy kimentem a Hunnia filmgyárba jelentkezni statisztának. Hangsúlyozom, hogy már jó képű kislány, akkor kerestek egy filmhez ilyen lányokat, valami nem tudom mi volt a film címe, rengeteg lány volt ott jelentkezés. Engem is fölírtak, kihívtak egy filmhez. És hát ott statisztáltunk, ott untuk magunkat, meg beszéltünk a lányokkal, és az egyik lány azt mondja, gyerekek, a Víg Színházba hirdetnek, fölvételt, keresnek egy kislányt egy szerephez, és már átnézték a főiskolai hallgatókat, és már átnézték a magániskolákat, és nem találtak, és menjünk bejelentkezni. Jézus Mária, mondtam én, hát Víg Színház, az a Víg Színház akkor olyan volt, hogy a Kölni Dóm, vagy mit tudom én, hát a Hollywoodban máma hívnak, azt is jobban elhiszem, mint hogy én a Víg Színházim. Addig erőszakoskodtak, még úgy 10-15-en összekapaszkodtunk, bementünk jelentkezni. Na hát a nézőtéren lent ült a híres Jók Dániel. Hát ez egy nagy igazgató volt azért, az egy nagyon nagy igazgató volt, akit hát nem ismertünk meg, csak tudtuk, hogy Jók Dániel. Hú, volt ez egy veszedelmes, nagyon szigorú bácsi. Hát ültünk, álltunk az ügyelőputnál, ügyelő lögdösött be minket egyenként, mindenki mondott egy verset, énekelt egy sanzont, ki mit tudott, előadott, lögték ki, balra, és egyszer csak belögtek engem, és ott álltam. Álltam, és a sötét nézőtérről egy nagy ordítás, hogy na! Mondtam, hogy igenis, tessék parancsol, igenis, na! Hát kezd el! Mondtam, hogy mit? De teljes untám, hülye, privát kislány, Azt mondja, hát mit tudsz, mondtam, gépelni, gyorsírni, mert akkor ez volt a szerencsém. Már megint a szerencsé, hogy elkezdett nevetni az igazgató. Azt hitte, hogy én humorizálok, hogy én könyvelni meg gépelni tudok. Azt mondja, hát egy verset vagy, mert nem tudok, nem tanultunk a kereskedelmiben, egy verset se tudok. Hát egy sanzon, nem tudok, kérem, sanzon, Zárdából jöttem, nem tudok sanzon. Hát azt mondja, honnan származol, valami parasztnóta. Ez volt az első parasztnóta életemben. Mondom, igen, Nográdból jöttem, tudok parasztnótát. Na add elő, tessék. És akkor kezdtem énekelni ezt a meguntam az életemet, megyek Budapest. És akkor azt mondta, jobbra, többi balra ment. Jaj, ez valamit jelent, mondtam az ügyelőnek, tessék mondani ezt, persze, ez valamit jelent. Na hát így indult. Akkor utána aztán azt mondta, hogy ketten vagy hárman munkat válogatott ki, mind a hármunknak azt mondta, hogy mától kezdve itt fogtok ülni minden nap hátul a nézőtér utolsó sorában, minden próbát, a nagyokat nézitek, hogy próbáltok, miután nem végeztetek semmilyen színiskolát. És attól kezdve ott ültem, és néztem a nagyokat.
Bocsásson meg, hogy közbevágok,
és miért?
Nem, nagyszerű az indítás, de a fölmentem Budapestre a dal, igen, a tájszólással. Megengedi, hogy itt a lemezéről bejátszak egy
ilyet? Hát hogyne, ha van.
Van, találtam egyet.
Az életemet, felmegyek Budapestre. Ott sétálok a Fény utcán, minden szombat este. Kipirosítom magamat, a fejemet jó föltartom, de majd valaki belém szeret, oda ki a Dunaparton. Kipirosítom magamat, a fejemet jó feltartom, de majd valaki belém szeret, oda ki a Dunaparton.
És most folytassuk.
Igen.
Mielőtt folytatnánk azonban, szabad elmondanom, hogy Tolnai Klári lakásában, budapesti lakásában fogadott, aminek először is köszönöm. Köszönöm a Szabad Európa Rádió hallgatói
nevében. Isten hozta.
Másodszorban pedig van egy sokkal intimebb jellege. A stúdióban nagyon szép felvételeket lehet csinálni, talán a hangszín más, talán a felvétel más, de ez intimebb, közvetlenebb, és egy kicsit a családban marad. A hallgatók családjában. Tehát, Márika, utána jöttek a nagy szerepek.
Nem egész fokozatosan. Én lépcsőről lépcsőre, mondatról nem voltam egy üstökös. Először kaptam egy mondatos kis szobalány szerepet, hogy tálalva van, akkor a következő darabban két mondatosat. Miután én nem végeztem főiskolát, már színésziskolát. Tehát engem nagyon okosan és nagyon szépen vezettek be a színészetbe. Talán egy év múlva kaptam meg az úgynevezett kiugró szerepet, ez volt a francia szobalány, ami aztán évekig ment. Teljesen váratlan nagy siker lett, és hát ez volt az én első kiugrásom. De addig én fokról fokra, kis szerepről kis szerepre, és ma is ebben hiszek. Én, hogy ugorjak a mai ifjúságra, nagyon szomorúan látom azt, most már évek és évek óta, hogy a főiskoláról kikerült tehetséges gyerekek, fiúk, lányok rögtön főszerepet kapnak, brilliroznak, mert hát egy új arc, egy új fiatal, jaj, de jó, és már Hamlet, vagy már Bergint, vagy mit tudom én, micsoda, és pár év múlva a nevét nem lehet hallani, hogy hol van.
Igen, nem építették fel.
Hát nem, hát kiélte magát a legnagyobb szerepekbe, túl korán, túl éretlenül, nincs tovább, nem tud fejlődni, nem. Én most is a lassú fejlődésben hiszek minden vonalon, ez a politikára is vonatkozik, minden vonalon. Én nem hiszek a robbanásszerű, annak mindig van valami visszahatása, vagy valami kiégettsége utólag, nem.
Bocsásson, meg kanyarodjunk talán vissza oda, hogy megkapta az első nagy szerepet, és kirobbanó nagy siker volt. Jelentkezett akkor már a film is?
Ó, hogyne, hogyne. Hát tulajdonképpen a filmet kezdtem, a filmen lettem először ismertebb. Akkor megismerkedtem Rátonyi Ákossal, aki tulajdonképpen ő rendezte az első filmemet, azt hiszem, hogy az volt, hogy az én lány, nem az én lányom, nem olyan, hanem... Úristen, de borzasztó, hogy már nem tudom a filmcímeket, de hát több száz filmet csináltam az életben, nem tudom. Hát mindegy, az a lényeges, hogy akkor én már bőven filmeztem, hogyne. És a Jobb Dániel, aki egy roppant szigorú igazgató volt, ma is áldja meg az Isten őt, mert úgy rázott néha engem, mint egy koktéles sékert. Nagyon haragudott arra, hogy filmeztünk, ő ezt nem tűrte. Úgyhogy titokba kellett filmezni, mert ilyeneket mondott, hogy döntsd el, hogy filmszínésznő vagy színésznő akarsz lenni. Ez egy nagy mondata volt.
Akkor még
nagy mondata volt neki, igen.
Úgyhogy... Egyébként Klárika generációja volt az a generáció, magyar színész generáció, mely minden műfajban otthon volt. Filmnél ugyanúgy, mint színháznál, versmondásnál énekelt. Sajnos a mai színész generáció legnagyobb tragédiája az, hogy egy oldalú lett. Vannak filmszínészek, ezt csak úgy idézőjelben mondom, de ezt felejtsük el, ne beszéljünk másról, a legfontosabb Tolnai Klári. Film, végszó, kikerestem az egyik filmjét, és abból egy részlet Jávor Pállal.
Egy kis édes félhomályban mennyi vágy van, mennyi álmunk, mennyi csókunk ég. Egy kis édes kézfogásban mennyi vallomás van, hidd el édes, én imádlak rég.
Nézd, az igaz sosem súgott ennyi álmot még.
És a szívem olyan boldog, mintha álmodnék.
Egy kis édes fél homályban mennyi vágy van, mennyi álmunk, mennyi csókunk ég.
Nos, folytassuk. Hit, akarat, mindaz, ami az életüket kísérte. És itt kivenném ezt a szót, hogy hit. Ez segítette végig a nehézségeket?
Igen. Nem merném azt mondani, hogy bigott katolikus vagyok, hogy rendszeresen járok misére, vagy templomba, vagy... Valahogy vallásos vagyok egy általános értelemben. Engem a hindu vallás, vagy a héber, a zsidó vallás, vagy a keresztény vallás, vagy épp úgy oda vezet, mert végeztem, hát kicsit erős a kifejezés, hogy tanulmányokat, de valóban nagyon sokat olvastam ezen, mert nem hiszem, hogy három Isten van, meg négy Isten van, hanem biztos csak egy van. Tehát, hogy minden vallásnak az alapja, csak másképp hívják őket, más időkben, másképp tanították, de ugyanarról szól minden vallás. És én bennem valahogy valóban van egy nagy bizalom és egy nagy hit, hogy semmi nem történik az ő terve vagy akarata ellen. Tehát mindent el kell fogadni, sőt, ha bármi ér, vagy bármi rosszat tettem, vagy velem valaki rosszat tett, vagy valami nem sikerült, vagy valami bánat ért. Ezt már a hindu vallásból tanultam meg. Utána kell rögtön nézni annak, de őszintén, nagyon őszintén, bátran, hogy honnan ered ez. Soha nem haragudtam emberekre ebből kifolyólag. Nem gyűlölök senkit, nem okolok senkit, ez nagyon fontos. Soha nem okoltam senkit egy egy bal sikerér, vagy egy rossz lépésér, hanem megtanultam utána nézni annak visszafelé, hogy miért kaptam én ezt, és Isten segített, hogy mindig rájöttem, és akkor mindig úgy megnyugodtam, hogy ja, akkor ez nekem járt, köszönöm, akkor tudom. Ezzel el is volt intézve a dolog, és el is van intézve. És valahogy ez engem átsegített, mindig minden nehézség. Erre mondtam a beszélgetésünk elején, hogy Isten tenyerén élek.
Mert igen, tehát ez azt bizonyítja, hogy valószínűleg nagyon jó ember, mert hiszen a sikerei lényegesen nagyobb arányúak, mint a kudarcai vagy a nehézségei. Sikereiből tudna nekünk valamire emlékeztetőt adni?
Hát az úgynevezett mérföldkövek?
Igen.
Ó, igen. Hát ugye az első volt a francia szobalány, akkor ez ment egy darabig, mint naíva. Az első drámai szerepem, az még a 45 előtti Nagy Vig Színházban volt, a Pirandello hadkeres. Ez volt az első nagy drámai, egy véres dráma.
A hadszeretkeres.
A hadszeretkeres egy szerzőt. És hát akkor utána jött a háború, jött mindenféle, jött az teljesen új rendszerű életünk, amiben bele kellett rázódni, meg kellett szokni, meg kellett tanulni, hogy mit nem szabad, mit, hogy, még az öltözködésbe is beleszóltak. És akkor a régi Vig Színház újjá alakult a Nagymező utcában, volt ott a Rádiusz mozi, ha emlékszik, a Mámai Színház, de akkor alakított.
És igazgató volt.
Hát a Jobb után, igen.
Igen.
A Jobb után. Igazgatók voltunk hárman. Nem, akkor volt az, hogy fölhivatott minket, a Révai volt akkor a kultuszminiszter, és fölhivatott minket, hogy hát az átalakulás, ugye, hogy most már kicsit azért a kommunizmus felé, de viszont be kéne csalogatni, és bizalmat kéne kelteni a régi Vig Színház nézőkben. Tehát azok szokjanak újra az új Vig Színházhoz, és erre három ember alkalmas, a régi három Vig Színházi tag, a Somló, Benkő és a Tolnai. Így lettünk mi igazgató. Na hát ez egy vicc volt egy ilyen, de ez egy cirkusz volt.
És később onnan melyik színház?
Na és akkor onnan én átjártam, mert igazgató nem, mint igazgató nem szerepelhettem a saját színházamban. Tehát akkor átjártam a Várkonyi Zolinak, volt akkor a művész, egy csodálatos színház. Ott volt a második óriási sikere életemnek, vagy a harmadik, a Eurüdíke. Darvas Ivánt ott ismertem meg, ott szerettünk egymásba, onnan indult a szerelem. De az Eurvík, ez egy nagyon-nagyon nagy siker volt, nagyon szép darab volt.
Várkonyi rendezte?
Azt a Várkonyi rendezte.
Apáti volt a másik
nagy rendező. Igen, nem is vagyok biztos benne. Nem akarom. Most nem tudom, hogy az Apáti vagy a Várkonyi. Talán az Apáti, tényleg. Azt hiszem az Apáti.
Megszűnt a művészszínház, sajnos.
Hát azt megszüntette a major.
Egyik legjobb háború utáni magyar színház volt.
Sajnos,
igen. És onnan?
Onnan kerültem a Madácsba, ami akkor a Kis Madács, az addig a Hont Ferenc vezette, ha emlékszik rá. Na, a Hont Ferenctől átvette, már nem akarom bántani, mert nagyon sajnálom már, a Kassák Lajosnak egy kései utódja, aki Moszkvából jött, egy kislány, Barta Zsuzsának hívták.
Még őre is emlékszem.
Na hát szegényke, ugye? Ő kikapta a parancsot, hogy ezt a rothadt polgári bandát, aki ott voltunk, hát ott akkor volt neki Gombaszögi Ella, Rozsos Pista, Darvas Iván, Tolnai Klári, Dajka Margit, Urai Tivadar, soroljam, fantasztikus társulat, de mink voltunk a rothadt polgárok, akiket át kell nevelni. De az átnevelés bizony nagyon komikus és nagyon tragikus volt sokszor, hogy berendelt minket szegény 9-re meg 8-ra reggel, és tornáztatott meg szabad nép fél órát. Meg, hát szóval, ami együtt járt ezzel, minek emlegessük, mindenki tudja, hogy ez egy rémes korszak volt. Szegény nem tehetett róla, ő azt hitt, hogy jót csinált. Sőt, nem olyan régen beszéltem vele, azt mondta, hogy ne nyilatkozzak róla már ilyen negatívan, mert én azt nem tudhatom, hogy ő minket megmentett, mert minket ki akartak nyírni is. És ő vállalta, mint kislány, hogy majd ő átnevel minket, és azon nem akarom bántani. Na, akkor ebben a színházban dicsekedhetek valamilyen siket. Játszottunk Szurov, meg Burov, meg nem tudom, ilyen off darabokat, ugye, szóval borzasztó, ilyen, hát tudja, hogy a kocsiforduló, meg a beszolgáltatás, meg ilyen rettetes, laikus, borzalmas darabokat. Néha adódott egy-egy Csehov, vagy egy-egy évbe egyet engedélyeztek, ilyesmi. És akkor hogy kerültem én át a nagymadácsba? Erre már emlékszem, a Horvai István kapta a nagymadácsot, vagy hogy ami akkor a mostani Nemzeti Színház helyén volt, a Blahalú, nem a, az Izabella tér, most nem tudom, hogy hívják. Nem tudom, hogy hívják. Hát ott voltak életem legszebb darabjai. Hát
azt hiszem, az a régi Magyar Színház.
A régi Magyar Színház, igen. Az lett aztán a Nagymadács. Igen. És akkor átvette a Horvai István nevű.
Fiatal, és ott aztán egymást követték.
Ott egymást követték, igen. Hát ott nem is tudom, a Kaméliás Hölgy már, nem tudom, hanyadik, a Rómeós Júlia, a Kaméliás Hölgy, igen. Rengeteg. Nem tudom elmondani. Azt tudom csak mondani, hogy a világirodalom leghíresebb női szerepeit én eljátszottam. Ezért nincs is bennem semmiféle vágy már, hogy mi maradt ki, vagy mit szeretnék még, nem tudom. Mindent eljátszottam, ami egy nőnek vágya le. Nórát, a vágyvillamosát, hát az volt a korona.
Igen. Ezek közé tartozik Blanche.
Ezek közé tartozik Blanche, ami hát évekig és évekig ment.
Meghallgathatnánk a monológot?
Hát, ha így föl tudom idézni ennyi nagyon idő múlva, kérem. Nem tudom, hogy fel tudom-e idézni.
Biztos.
Én is szerettem valakit. És én is elvesztettem azt, akit szerettem. Úgy szólván egész fiatal fiú volt még, amikor én egész fiatal lány. 16 éves voltam, amikor eljutottam a nagy felfedezéshez, a szerelemhez. Hirtelen ragyogó fény támad bennem. Egyszerre kinyílt a világ. De nem volt szerencsém, becsaptak. Volt a fiúban valami idegen puhaság, valami férfiatlan lágyság. Bár szemre nem mutatott semmi nőieset, mégis valami ilyesmi volt benne. Segítségért jött hozzám. Én ezt nem vettem észre. Nem tudtam semmit. Csak az esküvőnk után, mikor már visszajöttünk a Nászútra, én akkor is csak azt tudtam, hogy kudarcot vallottam, és valamilyen rejtélyes okból nem tudtam megadni neki azt a segítséget, amire szüksége volt, de amiről nem tudott beszélni. Futóhomokban állt, belém kapaszkodott, de én nem tudtam kihúzni. Én is süllyedtem vele együtt lefelé, de esettem észre. Én nem tudtam semmit, csak azt, hogy szeretem, hogy kimondhatatlanul szeretem. Anélkül, hogy segíteni tudtam volna rajta, vagy magamon. Aztán rájöttem mindenre, a lehető legborzalmasabb körülmények között. Hirtelen benyitottam egy szobába, amelyről azt hittem, hogy üres. De amely nem volt üres. Két férfi volt benne. Az a fiú, akihez feleségül mentem. És egy idősebb férfi, aki már évek óta barátja volt. Úgy tettünk, mintha nem vettünk volna észre semmit. Igen. Mind a hárman kocsiba ültünk, bullékba hajtottunk, kaszinóba, részegen, nevetve egész utat. Keringőt táncoltunk. Egyszerre csak a fiú, akihez feleségül mentem, ott hagyott a parketten, kirohant a kaszinóból, néhány perc, egy lövés. Mindenki kirohant, én is. Körülfogták azt a szörnyűséget a tó partján. Én nem fértem oda a többiektől. Valaki karon ragadott. Ne menjen oda! Nem szabad, hogy lássa! Lássam? Mit? Mit lássak? Aztán hangokat hallottam. Ellen, a gréfiú, szájába dugta a revolverét, és elsütötte. Úgy, hogy hátul a koponyája teljesen szétment. És mindez azért volt, mert a parketten nem tudtam csürtőztetni magam. És azt mondtam neki, tudom, láttam, undorodom tőled. És akkor ez a ragyogó fény kialudt, és azóta sincs bennem több világosság, mint ez a pislogó gyertyafény. Azóta sok ismeretlen emberrel volt viszonyom. Ellen halála után az ismeretlen emberekkel való viszony volt az egyetlen, ami úgy látszott, hogy ki tudja tölteni ezt az űrt a szívembe. A pánik, igen, azt hiszem, a pánik hajszolt egyik embertől a másikhoz. Védelemért futkosva, hol itt, hol ott a legkülönbözőbb helyeken, még a végén egy 17 esztendős fiúval. De valaki megírtatta a felügyelőnek, hogy ez a nő erkölcsileg alkalmatlan az általa betöltött állásra. Erkölcsileg alkalmatlan. Igaz ez? Igen, igen. Azt hiszem, az vagyok. Alkalmatlan valami módon. Hát, így kerültem ide. Kiestem a játszmából. Előfordult már magával, hogy kiesett a játszmából. Az ifjúságon mindegy vízoszlop szétesett. Akkor találkoztam magával, maga azt mondta, szüksége van valakire, nekem is szükségem volt valakire. Megköszöntem magát az Istennek, mert olyan gyöngédnek mutatkozott. Egy hasadék a világ kőszikláján, amelyben elbújhattam volna. De hát, úgy látszik, amit vártam, amit reméltem, túl sok volt. Elment minden, kivéve a halált. Igen. A halál ellentéte a vágy. Nem messze a birtokunktól, mikor még nem volt a birtokunk, volt egy tábor. Fiatal katonákat képeztek ki. Szombat esténként bementek a városba leinni magukat, hazafelé jövet, aztán oda tántorogtak a kerítéshez, és bekiabáltak. Blas! Blas! A süket öreg asszony, aki akkor még nálunk volt, nem gyanított semmit. Pedig én néha kiszöktem, és válaszoltam a hívásukra. Hajnalban aztán a teherautó felszedte őket, mint a mezei virágokat a hosszú úton hazafelé. Ostoba voltam, hogy a gyöngyeimet a disznók elé szúrtam.
Itt a Szabad Európa Rádió. Demján László beszélget Tolnai Klári művésznővel.
Nagyon nehéz folytatni. Blanche után talán azt szokták mondani, hogy a Le Grand Dame de la chanson française. Én úgy fordítanám át, hogy La Grand Dame de la chanson hongroise. Talán halljunk egy szép chansont?
Hát nem vagyok, nem erős oldalam, de van egy kis chanson.
Hallgassuk meg.
Bölcset is megvakít a szerelem, miért lenne más egy nő? Engem sem került el még sohasem, nagy volt a vonz erő. Ilyenkor nem volt végre unalom, év futott év után. Gyönyörű szép volt, miért tagadnám, s ha így van, minek sajnálnám? Hiszen a nőkön nem fog az idő, mondhatnak bármit, egy nő az mindig nő. Csillogni úgy tud, mint drága kő, a sókra mindig rávehető, mert csak a nőkön nem fog az idő, bezzeg a férfi észrevehető. Nincs módja rá, hogy titkolja ő, próbálhat bármit, attól még nem nő. Hamis egy nő, amíg csak eleven, miért lenne más így jó? Nem fog ez változni már sohasem, mire is volna jó? Régóta ismerem már magamat, nem vagyok én sem más. Vágyom a szépre, régi szokás, szeretek élni, mert csodás. Hiszen a nőkön nem fog az idő, mondhatnak bármit, egy nő az mindig nő. Csillogni úgy tud, mint drága kő, a csókra mindig rávehető, mert csak a nőkön nem fog az idő, bezzeg a férfin észrevehető. nincs módja rá, hogy titkolja ő. Próbálhat bármit, attól még nem nő. Mert csak a nőkön nem fog az idő, bezzeg a férfi nézővetető. Nincs módja rá, hogy titkolja ő. Próbálhat bármit, attól még nem nő. Mert csak a nőkön nem fog az idő.
Arról beszélgettünk az előbb, hogy a régi magyar színész társadalom minden tudott. Tudott játszani, tudott alakítani, ember volt, énekelni, verset mondani.
Igen, hát részben igazat adok magának, részben vitatkoznék ezen. Mondjuk a régi generáció, hát először is szebben beszélt, megtanultak beszélni. Ma valahogy a beszédre nem adnak. Nem csak a színész generáció, nem csak a színész fiatalokra gondolok, hanem a civil fiatalok is motyognak, szájat nem divat kinyitni, és hát ez nagyon érződik a színpadon is. Sokkal szebben beszéltek, kinyitották a szájukat, artikuláltak, úgyhogy a Jászai ma is mondta, hogy úgy kell beszélni színpadon, hogy a kakasülő legutolsó nézője is épp úgy értsen, mint aki az elsősorban ül. Hát ezt próbáljuk most már megint magyarázni nekik, és talán majd egy évtized múlva lesz eredménye. Na, abban vitatkoznék, hogy a régiek mindent tudtak, a maiak nem. A maiak tudja, mit tudnak? Test, kultúrát, mozgást. Tehát mióta ez a musical bejött divatba? Azóta a színészek, a fiatal színészektől megkövetelik, és tudják is. A táncot, a ritmust, a mozgást, a fejreállást, a bukfencet, tehát egy majdnem artista mutatványokat tudnak, amit a régi színészek valóban nem tudtak. Tehát itt egy új követelmény állt elő ezzel a musicallel.
Az kétségtelen. Szereti a musicallt?
Nem nagyon, mert nekem hangos, sok a zene, hangos a zene, még föl is erősítik. Végig tudok nézni egy fél előadást, és akkor a fülemet fogom, és hazajövök. Különben, hát például láttam a Jézus Krisztus szupersztárt én a Broadway-n, akkor épp a Bárdi Gyurival kín voltunk vendégszerepelnők, megnéztem, azt élveztem végig. Csodálatos ott is, hogy micsoda technikájuk volt a színészeknek, hogy hogy dobálták át a mikrofont egyik kézből a másikba, hogy volt az megszervezve és megrendezve, és hát nagyon szép a zenéje, fülbe mászó a zenéje, de általában ezeket a zajos tébolydákat nem nagyon szeretem, de hát egy lázongó ifjúság van, amit értek, miért ne lázongjanak, miért rajongjanak, nincs ideáljuk. Én most keletről beszélek ebbe a interjúba kicsit még én keleten vagyok. Tehát én nem merek a nyugati ifjúság nevében is, nem vagyok olyan járatos ott, hogy ott hogy van. De hát nálunk ugye besújkolták, hogy nincs sztár, mindenki egyforma vacak. Aki egy kicsit följebb, az na-na-na, vissza, csak a sorba szépen, olyan vagy, mint a többi, drágám, nehogy azt hitt, hogy te sztár vagy. Tehát ezt az úgynevezett sztárkultusz teljesen félreértve, mert hát mondhatjuk azt, hogy vezető egyéniségek. Hogy nem születtek 40 éve, hogy mindig én a Tolnai Klári itten magának nagyasszony vagyok, és az országnak nagyasszony vagyok, ez semmi egyéb, ez még a Jobb Dániel érdeme és a 45 előtti Vígszínház érdeme. Mert én már a 45 utáni korszakban úgy kerültem át, hogy nekem már nevem volt. Én mindig sajnálom ezeket, akik ma kezdenek. És hát nem ma, de ebben az érában kezdtek. Ezek azok, akik soha nem lehettek sztárok, soha nem ugorhattak úgy ki, hogy hát én emlékszem olyan korszakokra, amikor a körúton, a plakáton, ahol aztán később csak a Rákosi fejét lehetett látni ilyen lengő plakátokon végig, ott a Szelecki Cita, meg én, meg a Szörényi, meg mi lógtunk ott, hogy egy új bemutató, vagy egy új, tehát nem engedték a reklámozást, nem engedték az autogramos képeknek a gyártását.
Mert és mit gondolt, Árika, az időzőjelben mondva új Magyarországon, tehát a felcseperedő, igen, demokratikus Magyarországon, van kilátás arra, hogy ez jó irányba fejlődjék?
Én azt hiszem, van. Én nagyon optimista vagyok, de nagyon hosszú távra. Ez gyorsan nem mehet. Ez gyorsan nem mehet, ismerve minket, magyarokat is. Akik bizalmatlanok, akik nem csoda, hogy bizalmatlanok. Már nem tudom, hanyadik változást éljük át. És nem tudják, hogy most ezt hogy. Hogy kell, merjenek, higgyenek, adják a pénzt, vállalkozzanak, ne vállalkozzanak. Nagyon nehéz ezt 45 évet itt hónapok alatt helyrehozni.
Apropó vállalkozás, nem gondolja azt, hogy mindazok a pozitívumok, amelyeket most részben nyugatról, részben a belső fejlődés révén kialakítanak Magyarországon, veszélyeket is hordoz magában, ami a színházat illeti, például a munkanélküliséget?
Dehogyis nem, hát hogyne. Hát nagyon sok színésznő van már azon a ponton, hogy tudja, hogy el fogják bocsátani, és gondolkozik, hogy butikot nyisson, vagy tanuljon egy szakmát, ha elég fiatal, vagy nyisson egy üzletet, vagy hogyne.
Csak hol van itt az igazság? Visszaemlékszem arra, hogy amikor az 50-es évek, a 60-as években maguk játszottak 3-4 vezető színészek egy színdarabban, akkor ugyanannak a társulatnak volt 100 tagja, abból 95 bejárt felvenni a fizetését, és soha nem játszott. Ez volt az egyik véglet. A másik, ha ez véglet, hogy kikerülnek az utcára színészek, akiknek esetleg a személyazonosság igazolványába, vagy nem tudom miben, az van beírva, hogy színész. Attól színész a színész, hogy azt mondják rá, hogy színész vagy szakszervezeti tag?
Hát ez a szakszervezet is nem tudom, meddig működik, és hogy fog működni, ennek is át kell alakulni egy nyugati típusú szakszervezetté. Hát annyira átmeneti korban vagyunk, igazság. Hát az életben nincs igazság. A színházakat felduzzasztották, mondván, szocializmusban nincs munkanélküli. Hát volt egy ilyen jelszó. Tehát igenis, pár tehetséges színész tartott el nagyon sok nem tehetséges színész. Hát ez így volt 45 évig. Ettől mindenki fotelban érezte magát, ettől az előadások korán ellazultak, én még mindig emlegettem a mai gyerekeknek, hogy a régi világban gyerekek, lejöttünk a színpadra, amikor az ügyelő hívott, és mindenki harcolt azért a kis lukér a függönyön, hogy tele van-e a színház, vagy félház van, vagy háromnegyed ház van. 45 év óta nem látom, hogy bármelyiteket érdekelni, hogy hányan ülnek lenn. Tudnélik, akkor nem csak a hiúság meg a siker, hanem a kenyerük attól függött, hogy egy darab, amiben benne vannak, hogy az menjen. Menjen.
Így van. Kettő szereposztások voltak például az 50-es években, emlékszem, amikor az egyik szereposztásban Tolnai Klári játszotta. Szándékosan nem akarom megmondani, melyik szerepet, mert az illető, aki a másod szereposztásban játszott, egy nagyon kedves teremtés volt, csak.
Igen.
Aznap, amikor Tolnai Klári játszott, akkor a telefondrót meleg lett, mert kérdezték a pénztárban, hogy ki a mai soros, akkor tele volt a színház. Ha másodszereposztásban ment, akkor üres volt a színház.
De ez is egy annak a rendszernek a találmánya volt. Ez oda tartozik, amit az előbb mondtam, hogy nem kiugrani, nem különbnek lenni a másiknál. Tehát minden szerepet két szereposztásba kellett játszani, hogy nehogy azt higgyem, hogy csak nekem van sikerem. Tehát a darab megy, akkor ez egy bevett szokás volt, de ez is szocialista elképzelésen alapult. Nem azért, hogy hát ha megbetegszik szegény, és akkor lesz, aki behúrik. Nem. Óvó minden főszerepet elkettőztek, hogy el ne bízza magát az ember.
Klárika, a színész képzés milyen ma Magyarországon?
Fogalmam sincs. Nem vagyok a főiskolán, nem voltam tanár, soha nem is jártam oda. Hát ezt kérdezte Rákosi is, amit maga, mikor a első Kossuth díjat kaptam a parlamentből, főtüzte, és azt mondta, maga miért nem tanít, mert ilyen tótosan beszélt főiskolán. És akkor azt mondtam, hogy azért, mert polgári nevelésemnél fogva istenhívő vagyok, és esetleg elrontanám a növendékeket, és nyomtak engem jobbról, balról, hogy meg vagyok őrülve, vagy ilyet mondok, hogy Isten.
De az én kérdésemre már más a válasz, azt hiszem.
Igen.
Ugye? Ma már más, mert ma taníthatna.
Taníthatnék, nem tudom, hogy nem, nincs módszerem. Tanítom őket, akikkel összekerülök, és egy színpadon vagyok. Fiatalok nagyon szeretnek velem próbálni, azt hiszem, hogy dicsekedhetem ezzel, és mindig mondják, hogy miért nem tetszik tanítani a főiskolán, mert olyan jókat tetszik mondani. Tehát ott adott helyzetben egy színdarab próbái alatt nagyon sokat tudok segíteni. Azt nem tudom, hogy lebeszéltek engem barátaim. Volt egy idő, mikor fölkértek. Azt mondták, hogy nézd, a főiskolán tanításhoz pedagógia kell, és nem színészet. Te egy próbáról kimerülten, fölizgatva, benne lévő szerepbe elrohansz a főiskolára, délután 3-kor órád van, és még benned van az a darab, amit egész délelőtt próbáltál, akkor fölugrasz, megmutatod a növendéknek, hogy így kéne csinálni, ami helytelen, mert nem szabad megmutatni, őt rá kell vezetni, ehhez türelem kell, minden nem neked való. Úgyhogy akkor engem így barátok lebeszéltek erről. Sajnálom ma is, mert azt hiszem, hogy tudnám őket tanítani, én nem lennék egy kedves tanárnő. De nem csak kedves lenni. Igen, én türelmetlen, vagyis goromba is tudok lenni.
Szeretjük, büszkék vagyunk rá, tiszteljük, meghajlunk előtte. A nagyasszony, Tolmai Klári. Tanulnunk kell tőle. Kedves Klárika, nézői közönsége hallgatóink nevében további sok sikert, jó egészséget, hosszú életet kíván a műsor szerkesztője, vezetője, a kérdező, ahogy mondani szokás, Demián László. És nagyon-nagyon szépen köszönjük a beszélgetést és a meghívást budapesti lakásában.
Én is köszönöm. És egyben a kedves hallgatóknak nagyon-nagyon boldog karácsony ünnepeket kívánok.
Aznap egy kék, sikkes és szép kosztüm volt rajta fesztén. Tán minden más, álomvarás, higgyem vagy ne higgyem én. Egy úr szembe jön, szépen köszön, kezében egy szál virág. Könnyen felismer, ó, Uramisten, a párom volt 20 éven át. Egy asszonynak nem szabad sírni, de mit tegyünk mi is, ha kell. Próbálunk küzdeni, írni, de oly hamar adjuk mi fel. A szemünkre harmat és köd száll, de hogyha rátűz a nap, a köd nyomba felszáll, harmat és felhő olvad egy perc alatt. Hisz mindig egy könnyed, asszonyi könnycsepp szárad felled hamarabb. Oly rég volt a nap, kis kemény kalap, volt a nagy buksi fején. Bámult a pap, volt hangulat, mert 20 igent suttott a vén. Elválhat ám és almavirág, elválhat föld és az ég. Ó, csak mi ketten nem válhatunk el, itt számít, hogy elváltunk még. Egy asszonynak nem szabad sírni, de mit tegyünk így is, ha kell. Próbálunk küzdeni, de oly hamar adjuk mi fel. A szemünkre harmat és köt száll, de hogyha rátűz a nap, a köd nyomban felszáll, harmat és felhő olvad egy perc alatt. Hisz mindig egy könnyed, asszonyi könnycsepp szárad felleg hamarabb. Szemünkre harmat és köd száll, de hogyha rátűz a nap, a könnyomba felszáll, harmat és felhő olvad egy perc alatt. Hisz mindig egy könnyed, asszonyi könnycsepp szárad felled hamarabb. Hisz mindig egy könnyed, asszonyi könnycsepp szárad felled hamarabb.
A Szabad Európa Rádió 1990-es műsorát hallották. Tolnai Klári színművész beszélt sikereiről, bánatairól, reményeiről, életéről. A riporter Demián László volt. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.